Ezer fölötti a betöltetlen praxisok száma, napi 50 beteg ellátása egy körzetben, idősödő korfa a házi orvosok körében, hogy csak néhány nyomasztó gondot említsek, amely az alapellátásra vonatkozik, érthetően sürgető már a strukturális átalakulás. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Békási Szabolcsot, Dunavarsány házi orvosát, országos kollegiális szakmai vezetőt és foglalkozásorvostani szakorvost. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, hogy ezekről a gondokról beszélgessünk.
Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Most ebben az úgynevezett strukturális átalakításban az egyik sarkalatos kérdés az én tudomásom szerint a házi orvosok úgynevezett jogosítványának a bővítése. Valójában mi értendő ez alatt?
Ez egy régre visszanyúló szakmai igény a részünkről, ugyanis jó néhány éve, évtizeden a házi orvostan disziplína már egy önálló disziplínává vált. Tehát egy ugyanolyan önálló szakvizsgát kell szerezni a kollégáknak, mint más szakterületen be gyógyászoknak, neurológusoknak vagy kardiológusoknak. És ez a szakvizsga egy olyan komoly képzési követelményből épül fel, ami egész egyszerűen feljogosíthatná házi orvosokat arra, hogy a jelenlegi hatásköreiken túlmutatóan egyéb szolgáltatásokat is biztosítsanak, gyógyszerkészítményeket írjanak fel, vagy különböző laborbeutalókkal lássák el a pácienseiket. Ez egyébként Nyugat-Európában már sok esetben számos szakterületet illetően, betegségcsoportot illetően megvalósul, és úgy tűnik, hogy a mostani változások bevezetésével mi is fel tudunk zárkózni ezekhez az országokhoz.
De az amúgy is leterhelt házi orvos hogy fogadja még ennek a hírét?
Ez a lehetőség helyben meghozható döntéseknek a lehetőségét teremti meg, és több fórumon el szoktam mondani, itt is el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy ez sok esetben sokkal kevésbé időigényes még megszervezni egy páciensnek a beutalását különböző szakrendelőkbe, hiszen azoknak az igénybevétele az egyre inkább nehézkes. Sok esetben az idős pácienseknek nehéz elmagyarázni azt, hogy hol kell jelentkezniük időpontért, hol elérhető az adott szakrendelő. És hogyha látunk egy adott eltérést, amire megvan a kezünkben a terápiás vagy kivizsgálási lehetőség, akkor ez egy egyszerűbb ügymenetet fog jelenteni a mindennapi családorvosi gyakorlatban. Az adott problémával hozzánk forduló páciens esetében az ellátásra fordítandó idő akár még csökkenhet is ezáltal. Itt konkrétan arról van szó, hogy a házi orvostan szakképesítéshez köthető lehetőségek bővülnek, azaz egy konkrét példát vegyünk, házi orvos majdan felírhat olyan diabétesz kezelésére szolgáló modernebb gyógyszeres készítményeket, amire ez idáig a betegeknek csak diabetológiai szakrendelésen volt lehetőségük hozzáférni, azaz a megfelelő kezelésük érdekében nem muszáj elmenniük a szakrendelőkben, hanem a házi orvosnál meg fogják tudni kapni az adott készítményeket, illetve egyes laborbeutalásokkal is el fogja tudni őket látni a házi orvos.
Na de ezek egy részéhez nem csak a szakorvosi vizsgálat szükségeltetik, hanem bizonyos infrastruktúrális feltétel is, nem?
Ezek nem infrastruktúrális feltételen alapuló kérdések, hanem egész egyszerűen a megszerzett tudásból származtatható feltételek, és ahogy korábban utaltam rá, mivel a háziorvostan szakképesítés mára már önálló tudományággá vált, ezzel a kollégák ezzel a tudással rendelkeznek. Azaz ismerik a nemzetközi szabályokat, hogy egyes betegségeket milyen gyógyszerekkel, milyen metódusok alapján kellene kezelniük, csak egészen ez idáig különböző finanszírozási korlátok kötötték a kezüket, és hiába tudták, hogy mi az a lépés, amit az adott beteggel kapcsolatban meg kellene tenniük, egész egyszerűen erre hatásköri korlátok miatt nem volt lehetőségük. Tehát ezek a hatáskörbővítő lépések, ezek jellemzően mind olyan tevékenységek, amik plusz infrastruktúrális beruházást nem igényelnek. Ezért is szeretnénk mi első körben erre a szolgáltatás bővítésre támaszkodni, és nem feltétlenül a házi orvosoknak az egyéb szakképesítéseire támaszkodni, mert ott már megjelenhetnek komoly infrastruktúrális fejlesztési igények is, ami életszerűtlen, hogy egy egyházi orvosi rendelőben valósuljon meg. Itt is szeretnék egy konkrét példát említeni. Vannak olyan háziorvos kollégák, akik mondjuk gasztroenterológiai szakvizsgával is rendelkeznek. Nyilván az ő esetükben nem életszerű az, hogy egy-egy háziorvosi praxisban mondjuk endoszkopos beavatkozásokat végezzenek bizonyos esetekben.
Elhangzott a financiális szó. Milyen financiális következményei vannak ennek? Vagy milyen financiális következményekkel járnak?
Rövid távon értelemszerűen a gyógyszerkasszában egy kiáramlást okozhat, hiszen ugyanazt a gyógyszert készítményt a periférián több házi orvos fogja tudni felírni, hiszen ez idáig ezek a készítmények ugye jellemzően a szakellátásban voltak hozzáférhetőek, aminek pedig a csúnya szóval élve, de a szaknyelvben ezt használjuk, a beteg áteresztő képessége az sokkal alacsonyabb volt. Tehát a gyógyszerkasszában minden bizonnyal egy kiáramlást fog ez okozni. Hosszú távon ugyanakkor ennek nagyon komoly egészséggazdaságtani hatásai vannak, hiszen hogyha korszerű készítménnyel tudjuk kezelni a pácienseket a háziorvosi praxisokban, akkor sokkal kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy különböző szövődmények, amiknek a kezelése sokkal költségesebb, elő fognak fordulni egy-egy páciensnél. Tehát hosszú távon nem csak a páciensek életét megkönnyítő egészségnyereséget várunk ettől a lépéstől, hanem egészséggazdaságtani szempontból is kedvezőbb irányt vehet a folyamat.
A szavaiból arra lehet következtetni, hogy nyitottak a házi orvosok ennek az elképzelésnek a megvalósítására?
Sőt, ezt a házi orvos szakma szorgalmazza már évek óta. Egész egyszerűen azért, mert ez a lépés is szükséges ahhoz, hogy a házi orvosoknak a presztízse visszakerüljön a helyére, hiszen ezek miatt a eddigi hatásköri korlátok miatt nagyon sok esetben frusztráltnak érezhette magát az orvos, hiszen tudta, hogy egy adott pácienssel mit kellene tennie, mi lenne az a gyógyszerkészítmény, amit fel kellene írnia a számára, de egész egyszerűen ezek miatt a hatásköri korlátok miatt ezt nem tehette meg. Ha ez a szakmai presztízs ezáltal növekszik, az megnyithatja a fiatalok előtt is a lehetőséget a tekintetben, hogy minél többen közülük önálló praxist vállaljanak.
Nem okoz ez majd feszültséget a szakellátásban dolgozók és a házi orvoslásban dolgozók körében, között?
Én úgy gondolom, hogy ez nem okozhat feszültséget, hiszen megfelelő edukációval, megfelelő szakmai párbeszédekkel ezek a problémák kezelhetők. Tudjuk azt is, hogy a szakellátás is rendkívül leterhel, tehát én úgy gondolom, hogyha megfelelő lesz az ellátórendszer szintjei közötti kommunikáció, akkor ez mindenkinek a javát fogja szolgálni.
Ettől persze nem várható el, hogy több lesz az orvos a jelenleg még betöltetlen praxisokban, vagy hogy megfiatalodnak az orvosok, hiszen elég jelentős azoknak a száma, akik hamarosan nyugdíjba vonulnak.
Ez kétségtelen, ez az alapellátás életében az egyik legnagyobb kihívást jelenti, hogy az előregedő házi orvosi korfának a helyzetét valamilyen módon kezeljük. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy évente 200 házi orvos tanszakorvos képződik a különböző képzőintézmények falai között, és egész egyszerűen ők nem lépnek a családorvosi pályára, annak ellenére, hogy a szakképesítéseket megszerzik. Úgy kell végrehajtani a strukturális reformot az alapellátásban, hogy ezen fiatal kollégák számára is vonzó legyen egy-egy praxisban a munkavállalás, ezáltal pedig az utánpótlás megfelelően biztosítható lenne. Azt is látjuk, hogy jelenleg érvényes háziorvostan szakképesítése rendelkező kollégák közül ezres nagyságrendben vannak azok, akik nem vállalnak praxis munkát, holott tudjuk azt, hogy a betöltetlen körzeteknek a szám már az ezret közelíti, tehát ezzel a lépéssel talán megnyílhat ő előttük is a lehetőség, hogy egy-egy praxisban elhelyezkedjenek.
Itt a strukturális átalakításban olvastam azt is, hogy a praxisokat is átrajzolják már, ami a földrajzi területet illeti.
Ez is abszolút indokolt, hiszen az elmúlt 30 évben ez a struktúrához nem lett hozzányúlva, ugyanakkor országhatáron belül komoly migrációs folyamatok indultak el, ugye sajnos a vidék teljesen elnéptelenedett, fiatalok leginkább az urbanizált környékeken keresik a jövőjüket és a lakhelyüket, és ezt a lényeges demográfiai változást, ami a belső migrációból, illetve a népességfogyásból tevődik össze, ezt nem követték le az alapellátási körzeteknek a földrajzi elhelyezkedése. Itt is egy példával szoktam élni, miszerint az 1990-es évek közepén darabszámra megegyező volt a házi orvosi körzeteknek a száma, mint napjainkban. Ugyanakkor ez alatt a 30 év alatt majdnem 1 millió fővel lett kevesebb Magyarország népessége.
Ennek ellenére változatlanul meglehetősen magas azoknak a településeknek a száma, amelyek az úgynevezett hátrányos falvak körébe tartoznak, mert hogy közel távol nincs orvos.
Valóban ezeken a településeken egy teljesen más megközelítést igényel az ellátás. Természetesen nem szabad innen sem elvinni a házi orvosi ellátást. Ugyanakkor úgy kell kialakítani a rendszert szabályozási szempontból, hogy a praxisok, illetve az ellátandó lélekszám nagyságához kell szabni a adott településen biztosítandó rendelési időnek a mértékét, hiszen egyértelműen érződik az, hogy egy 3000 fős körzetben, vagy egy néhány száz fős körzetben nem feltétlenül szükséges ugyanolyan mértékű rendelési időt biztosítani egy héten, hiszen alapvetően az akut ellátásért amúgy is az országos mentőszolgálat felel, a gondozási folyamatokat pedig egy, illetve a prevenciós szűrési tevékenységet egy kis település viszonylatában heti kevesebb rendelési idő biztosításával is meg lehet oldani. Jelenleg a jogszabály az heti 20 óra rendelési időt definiál minden praxis esetében, függetlenül attól, hogy mekkora az adott körzetnek a tényleges lélekszáma.
Én úgy kezdtem ezt az interjút, ugye, hogy vaskos javaslatcsomag készült már el a strukturális átalakításra vonatkozóan. Melyek még azok a fontos feladatok, vagy figyelemre méltó teendők, amelyekről nem beszéltünk?
Ez a javaslatcsomag, ez a szűrővizsgálatoknak a kiterjesztését is tartalmazza. Itt elsősorban a férfiak prostatarák szűrésére gondolok, miszerint az úgynevezett PSA vizsgálat, ez a prostataspecifikus antigénnek a rendelhetősége is kikerül házi orvosi hatáskörbe. Ennek óriási jelentősége van, hiszen az úgynevezett tumormarkerek közül ez az egyetlen olyan marker, ami valójában szűrésre is alkalmas, és az urológus szakmának ez a lépés egyértelműen a támogatását élvezi. Komoly nemzetközi evidenciák vannak arra vonatkozóan, hogy a prostatarák populációs szintű szűrésére ez a szűrés nem ez megfelelő lehet. Én úgy gondolom, hogy idővel felzárkózhat a szervezet népegészségi szűrések körébe, amiben ugye jelenleg az emlőszűrés, a vastagbélszűrés és a ményakrák szűrés tartozik. Nagyon fontos lépés lenne ez, hiszen a férfiak körében a harmadik leggyakoribb daganatos megbetegedés a prostatarák, és évente több ezer páciensünket veszítjük el ennek a megbetegedésnek a szövődményeiben, következtében. Tehát ez egy fontos lépés lehet, ugyanakkor szívérendszeri betegségek kezelésével kapcsolatban is nyílnak ki új lehetőségek, olyan laborvizsgálatra lehet majd sort keríteni alapellátásban, ami a szívérendszeri rizikó meghatározás és gondozás szempontjából bír nagyon nagy jelentőséggel, tehát hosszasan sorolhatnánk a sort különböző terápiás területekkel, ahol szintén egyfajta hatáskörbővítésre fog sor kerülni.
Vannak már kitűzött, vagy legalábbis elképzelt határidők a strukturális átalakítással kapcsolatban?
A strukturális átalakítás az egy komplex, bonyolult folyamat. Úgy gondolom, hogy ennek a végigviteléhez több éves, vagy akár évtizedet felülelő időszakra lesz szükség. Én inkább úgy tekintek erre a folyamatra, hogy talán ennek az első lépése az, hogy bizonyos hatáskörök tekintetében most bővítjük a házi orvosoknak a lehetőségét, és folyamatosan elkezdünk azon gondolkozni, dolgozni, hogy hogy lehetne a körzet struktúrát is újra gondolni a jövőben.
Sok sikert a küzdelemhez.
Köszönjük szépen, mi pedig jó egészséget kívánunk a kedves hallgatóknak.
Köszönöm szépen az interjút.
Én köszönöm.